Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjetek Isten tiszteletünk kezdetén, fennállva magasztaljuk Istenünket a 155. dicséretünk éneklésével. A 155. dicséretünket énekeljük. Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi Istenünket a 675-ös számú dicséretünkkel, annak valamennyi versével. Hallgassuk meg Isten igét, amint megszólít bennünket, Mózesnek az 5. könyvéből, a 10. fejezetből hallgatjuk annak valamennyi versét.
Abban az időben azt mondta nekem az Úr, faragj magadnak két, az előbbiekhez hasonló kőtáblát, jöjj föl hozzám a hegyre, és csinálj faládát is. Fölírom rájuk azokat az igéket, amelyek az előző táblákon voltak, amelyeket összetörtél, és tedd azokat a ládába. Készítettem tehát egy akácfa ládát, és faragtam két az előbbiekhez hasonló kőtáblát, és fölmentem a hegyre a két kőtáblával a kezemben. Ő pedig fölírta a táblákra az előbbi írás szerint a 10 igét, amelyet a hegyen mondott nektek az Úr a tűz közepéből, a gyülekezés napján, és átadta nekem azokat az Úr. Megfordultam, és lejöttem a hegyről, a táblákat pedig beletettem a ládába, amelyet készítettem, hogy ott legyenek, amint az Úr parancsolta nekem. Izrael fiai ezután elindultak Beni Jaakán forrásaitól Mószérába. Ott halt meg Áron, és ott is temették el. Eleázár a fia lett pappá helyette. Innen Gudgódba indultak, Gudgódból pedig Jódbátába, a bővízű patakok földjére. Abban az időben választotta ki az Úr Lévi törzsét, hogy hordozza az Úr szövetségládáját, és hogy az Úr színe előtt álljanak az ő szolgálatára, és hogy áldást mondjanak az ő nevével, ahogy ezt máig is teszik. Ezért nem kapott örökséget Lévi a testvéreivel. Az Úr az ő öröksége, ahogyan megmondta neki az Úr a te Istened. Én pedig ott álltam a hegyen, úgy, mint annak előtte, 40 nap és 40 éjjel. És meghallgatott engem az Úr akkor is, és nem akart elveszteni téged. Ezután ezt mondta nekem az Úr. Menj, és indulj útnak a nép élén. Hadd menjenek be, és hadd vegyék birtokba a földet, amelyet esküvel ígértem meg atyáiknak, hogy nekik adom. Most pedig, ó Izrael, mit kíván az Úr a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet, hogy mindenben az ő utain járj, és szeresd őt, és tiszteld az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből. Tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok neked, hogy jó dolgod legyen. Íme az Úréi, a te Istenedéi, az egek és az egeknek egei, a föld és minden, ami azon van, de egyedül a ti atyáitokat kedvelte meg az Úr, hogy szeresse őket és utódaikat. Titeket választott ki valamennyi név közül, ahogy ezt mindmáig láthatjátok. Metéljétek azért körül a szíveteket, és ne legyetek ezután kemény nyakúak. Mert az Úr, a ti Istenetek, Isteneknek Istene és Uraknak Ura, nagy, hatalmas és félelmes Isten, aki nem személyválogató, és akit nem lehet megvesztegetni. Igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek, szereti a jövevényt, kenyeret és ruhát ad neki. Szeressétek tehát a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén. Az Urat, a te Istenedet féld, őt tiszteld, ő hozzá ragaszkodj, és az ő nevére esküdj. Őt dicsérjed, mert ő a te Istened, aki azokat a nagy és félelmes dolgokat tette veled, amelyeket saját szemeddel láttál. Atyáid 70-en mentek le Egyiptomba, most pedig az Úr, a te Istened úgy megsokasított téged, amennyi az égen a csillag. Isten tegye áldottá igéjét bennünk, hogy halljuk, értsük, szívünkbe fogadjuk, és azt szerint is éljünk. Gyertek, kedves testvérek, imádkozzunk! Magasztalunk, Urunk, hogy Te vagy Uraknak Ura, Isteneknek Istene, az egész teremtett világ birtokosa. Szeretetből kihívtad Izrael népét, és kegyelmedből kihívtál minden népből egy lelki népet, és ebben magadhoz ölelsz minket is. Kérünk, Urunk, hogy most ki belőlünk igéddel az elmúlt héten, sőt az elmúlt évek során lerakódott salakot. Tisztíts meg minket, hogy tudjunk teljes szívvel, lélekkel téged szeretni, és hálából téged szolgálni. Úgy szeretnénk a te utaidon járni, neked engedelmeskedni, de látod, hogy ebben minduntalan kudarcot vallunk. Már-már megindulunk felét, hogy rád bízzuk magunkat, de vonakodunk letenni elét kellemes bűneinket, noha tudjuk, hogy választani kell. Segíts, hogy választjuk az életet, az örök életet, amit Szent Fiad megszerzett nekünk. Ámen.
Üzletem nektek az Isten bűnbocsátó kegyelmét, úgy, ahogy azt János evangéliumából olyan szépen halljuk, mert úgy szerette Isten az egész világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Az ige hirdetésre és annak hallgatására jöjjetek együtt, készüljünk az 512-es számú dicséretünknek az első versét énekelve. Alapigénket újraolvasom a Mózes 5. könyvéből, a 10. fejezetből, a 17-től 19-ig terjedő verseket. Mert Istenetek az Úr, Istenek Istene és Uraknak Ura. Ő a nagy, erős és félelmetes Isten, aki nem személyválogató, és akit nem lehet megvesztegetni. Igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek, szereti a jövevényt, kenyeret és ruhát ad neki. Szeressétek a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, nyilván a gyülekezet maga is értesült erről, és az én itt állásom is erről tesz bizonyságot. A mai vasárnap a Református Egyházban a diakónia vasárnapja, és ilyenkor az egyházmegyénk rendje szerint lelkészek helyet cserélnek, egymás szószékeire állunk föl, és egymás gyülekezeteit látogatjuk meg. Így kerültem én is ide. És amikor tudtam, hogy erre a vasárnapra készülök, és megkaptam azt a hosszabb igeszakaszt, ami alapján ebben az esztendőben a gyülekezet olvassa a Mózes 5. könyvét, akkor én már ezzel a gondolattal kerestem az üzenetet belőle, hogy mi köze ennek a fejezetnek ahhoz a szolgálathoz, ami az Isten irgalmából úgy születik meg az ember lelkében, hogy valamivel mi is szeretnénk viszonyozni azt, hogy az Isten könyörülő Isten is foglalkozik velünk. Mindaz, amit mi másokkal teszünk, az egyfajta válasz, egy hálaadásból születő válasz az Isten gondviselésére, megtartására, velünk való törődésére. És én ezt kerestem ebben a részben, hogy vajon ez hol jelenik meg. És nagyon sok helyen a Bibliában az a hármas kifejezés csokor, ami itt is elhangzik, megtalálható, amikor Isten elkezd arról beszélni, hogy az árvákról, az özvegyekről és a jövevényekről viseljetek gondot. Ezek gyűjtő fogalmak. Talán ki lehetne egészíteni más élethelyzetekkel is, ahol pont ugyanazt éli meg az ember, mint ezekben, hogy valahol kiszolgáltatott módon, nagyon magára maradott módon, nagyon segítségre szorulva keresi a helyét ebben a világban. Ezért erre az Isten tiszteletre én úgy készültem, hogy egy pár olyan gondolatot hozok ide elétek, és gondoljuk végig együtt is, amely az igében pont arra figyelmeztet, hogy Isten valahol szeretne helyet készíteni nekünk. Helyet készíteni önmagánál, helyet készíteni ebben az életben, de helyet készíteni azokban a közösségekben is, ahol ő maga is megjelenik, ahova oda hív bennünket. Erre az útra hívok most mindenkit, és valahogy ezen a történeten keresztül, amely ott kezdődik Mózes megállásával, amikor ő megáll újból a Sínai hegyen, amikor újból Isten elé áll, hiszen az előző parancsolatok, azok megsemmisültek. Az Isten népéhez levitt kőtáblák a hóna alatt nehéz súllyal érkeztek meg oda valahova a hegy lábához, és akkor észreveszi ott, hogy az ő népe már bálványt imád. És akkor van egy ilyen prófétai jel, amivel ő összetöri ezt a szövetséget. Ő nem dühében vágja oda a két kőtáblát a földhöz, nem mérgelődik ezen, nem indulat van csupán mögötte, hanem egyszerűen jelképesen kifejezi, hogy még meg se köttetett igazán ez a szövetség, és ti már megtörtétek. És akkor Mózes most újra ott áll a hegyen, mert elhívást kap Istentől, és azt mondja, hogy hozz fel ide két üres kőtáblát, és újból állj meg előttem. Valami csodálatos dolog, hogy az Ószövetségben megjelenik már is az Új Szövetség. Már az ember megtörte azt, amit az Isten még csak elképzelt, és Isten már újból ad egy lehetőséget, hogy az embert helyreállítsa, helyére tegye, és így áll ott Mózes, és nem is könnyű súllyal, sem a lelkében, sem a kezében, hiszen két üres táblát szorongat. Nagy kérdés az ő lelkében is, hogy vajon ennek a népnek, és talán benne az ő életének, van-e helye még Istennél? Ez az első nagy kérdésünk. Van-e helyem nekem még Istennél? Úgy természetesen úgy vágyakozik az ember arra a válaszra, hogy azonnal ki is mondhatjuk, hogy igen, hát hogy ne lenne. De azért mégiscsak el kellene gondolkozni azon, hogy Mózes miért került ebbe a helyzetbe, és mi milyen helyzetből kerülünk mindig oda az Isten közelébe. Hogy ezen a mai vasárnapon is, amikor idejöttem, akkor vajon mivel van teleírva az én szívemnek a kőtáblája? Tényleg az Isten törvénye van benne? Tényleg az az engedelmesség fogalmazódott meg az elmúlt héten is az életemből, hogy én az Istenhez tartozom, és én szeretem őt? És ezért olyan is volt az életem. Vagy azonosulni tudunk azzal a Mózessel, aki úgy lesütött szemmel, közben járó imádságot mondva a többiekért is, de beleértve önmagát is, hiszen ez az ő népe is, valahogy bűnt kell valljon, és el kell mondja az Isten előtt, hogy nem tudok hozni neked semmit. Nem tudtam megtartani úgy, ahogy szerettem volna. Sőt, az egész valahol újból és újból megtörik az életemen. Hiába a te irgalmad, hiába a te kegyelmed, el tudok rontani helyzeteket. Vajon mit szól az Isten, amikor ma úgy elé teszem ezeket az üres törvényeket? Nem akarom most felsorolni, mint a 10 parancsolatot, de azért egy-egy élethelyzetet igen. Hogy nézd, hogy milyen üres az a kapcsolat, amiben élek. Házasságnak nevezem a mai napig, és valahogy nem találom benne a másikat, ő se talál engem. Ez arról szól, amit te elgondoltál? Mennyi olyan rossz érzés volt bennem, ami arról szól, hogy nem tudok megszeretni egy másik embert. Hiába írod elő nekem. Hiába mondod, hogy bocsássak meg neki. Nem megy. Nézd, idegesít. Nézd, nem tudom elviselni. Ezt tudom idehozni neked. Hogy ide tudok hozni elrontott döntéseket. Annyira rákészültem, annyira gondoltam, hogy ezt most jól fogom csinálni, és mégsem sikerült olyan jól. Nem ezt kellett volna választani, hanem azt a másik lehetőséget, de most már mindegy. Érzem a következményét, benne vagyok, rajtam van a súlya, ezeket tudom hozni, üres kőtáblákat. Vajon van-e helyem az Istennél? Olyan szép dolog, hogy az Ószövetségben megjelenik így az Új Szövetség lehetősége, hogy Mózes mégis ott áll, közben jár ezért a népért, és aztán utána az Új Szövetségben ez még inkább kiteljesül, amikor megérkezik Krisztus azzal a szeretettel, ahol pont azokat keresi, akik ennyire üresek az Isten előtt. Pont azokat találja meg, akik valahol a helyüket nem egyszerűen a világban akarják újból megtalálni, hanem valahogy rendezni akarják a kapcsolatukat Istennel. Én akarom tudni, hogy ki vagy te. Én akarom tudni, hogy mi a gondolatod velem. Ugyanakkor el akarom mondani, hogy milyennek érzem a magam életét. El akarom mondani, hogy milyen gondjaim vannak. El akarom mondani, és világgá akarom kiáltani a fájdalmaimat. És akkor Jézus ezekhez az emberekhez odalép. A többiek mindig elcsitítják őket, hagyd, most a mester nem ér rá, most nem ezzel akar foglalkozni, de ez az én életem, és ezzel oda akarok lépni az Isten elé. Nekem ott van-e helyem? A tékozló fiú példázatát mindenki olyan jól ismeri, a nagy klasszikus. És mennyire igaz, és naponként visszatér az életünkbe, hogy a fiúnak is egy nagy kérdés ott a lelke mélyén, hogy vajon én még egyszer hazamehetek-e? És nyilván, hogy a példázat nem tud annyira részletes leírást adni, hogy egy ember hogyan gondolja végig a saját életét, és hogyan döbben rá arra, hogy valahogy vissza kéne kapaszkodni oda Isten elé, mert nélküle nem fog menni. És ezt Mózes is nagyon jól érezte, amikor ott a hón alatt a két üres táblával áll, hogy valahogy ezt a népet oda vissza kell rakni ebbe a szövetségbe. És Jézusnak ez a küldetése. Azt mondja, ő maga mondja, hogy azért jöttem, hogy megkeressem az elveszettet, hogy visszahívjam magamhoz, mert van helyen állam. Ezekben a padokban is van helyünk. Mindig van helye annak, aki az Isten közelébe kívánkozik. Aztán van egy ilyen folytatólagos gondolat, hogy ez mit változtat? Mit változtat az, hogyha az Istennél van helyem, vajon akkor a világban is lesz helyem? Akkor abban az élettérben, ahova Isten helyezett, abban a családban, azokban a közösségekben, abban az életben, amit nekem ajándékozott, ki tudja, hogy hány évre vagy évtizedre, abban hol van a helyem? És ebben az igében is elmondja Mózesnek Isten, hogy igen, meghallgatlak téged, és azt is elmondja neki, hogy akkor beviszem ezt a népet, és nekik adom azt a földet. Ez egy élettér az a föld. Megkapjátok. Van, akinek könnyebb lesz benne a sorsa, és van, akinek nehezebb lesz. Van, aki könnyebben helyet talál benne, és van, aki nehezebben talál helyet. És itt jönnek ezek a nagy kifejezések, vagy ezek a gyűjtőfogalmak, hogy nem mindenkinek lesz ez olyan egyszerű. Mert lesz olyan, aki ezt egyedül küzdi végig. Hogy ott lesz az özvegy, és ott lesz az árva, és ott lesz a jövevény. Ezek mind azok az emberek, akik magukra szorulnak, akiknek nincsen támogatásuk, nincs olyan nagy lehetőségük. Vajon az Isten megbocsátása utána az életben is megtámogat engem valamivel? Most párhuzamosan hadd hozzak ide egy másik gondolatot, amin én sokszor úgy elgondolkozom, hogy olyan szép, amikor az evangéliumok egy-egy ember élettörténetéből leírják a nagy fordulatot, hogy hogyan gyógyult meg, hogyan beszélgetett Jézussal, hogyan lettek felismerései. De én annyira kíváncsi lennék, hogy hogyan folytatódott ezeknek az embereknek az élete. Hogy vajon mi történt Zákeussal, amikor Jézus már nem volt mellette, és nem tudta többieket lecsitítani, és azt mondani, hogy ő is hozzánk tartozik már. Akkor vajon ő hogy küzdött meg ezzel? Hogy mutatkozott be újból és újból az embereknek, hogy higgyétek már el, hogy én egy más ember vagyok? Vagy hogy illeszkedett be a társadalmi rendbe egy bűnös asszony, vagy a samáriai asszony? Hogyan fogadták el azt, hogy ő új alapokra akarta helyezni az életét, és ezt a megújult életet kínálja fel most már másoknak is? Vajon az a béna ember, aki ott feküdt a Betesda tavánál, és Jézus azt kérdezi tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni, és ő azt a választ adja, hogy de Uram, nincs emberem. Vajon ezt a gondolatot elfelejtheti, amikor ha hazamegy, ott már mindig lesz embere, mindig lesz, aki megérti, mindig lesz valaki, aki odaül mellé, és meghallgatja, hogy mi van benne, és a segítségére siet? Vajon ha Istennél volt helyem, ez utána jön a következménye, és azt jelenti, hogy ott, abban a társadalmi rendben, azokban a közösségekben is meg lesz a helyem. Ott mit kezdenek az én megújulni kívánó életemmel? Elfogadják, befogadják, segítik, hátráltatják? Erre mondja Isten azt, nagyon szép ebben az igében, hogy igazságot szolgáltat az árvának, a jövevénynek, szereti a jövevényt, kenyeret és ruhát ad neki. Az Istennek itt is megvan a maga gondviselése. Itt is megpróbálja megmutatni azt, hogy azok, akik az övéi, azok értékes emberek. Ki ne érezte már volna a lelkében azt, hogy Vajon így kinek kellek? És akkor látja a saját hibáit, a saját fogyatkozásait. Azért vannak ilyen mélypontjai az életünknek, amikor mi magunk is azt mondjuk, hogy én vagyok a zárva, én vagyok az özvegy, én vagyok a jövevé. Vajon ki fogad be engem? És nem olyan egyszerű olyan választ találni. És nem olyan egyszerű azt mondani, hogy én ettől nem leszek depressziós. Mikor az egész világ depressziós már, mert mindenki keresi a helyét, és csak ilyen képleteink vannak arra nézve, hogy ki mit csinál. De igazából a lelkünk mélyén úgy, mintha nem tartoznánk sehova, és nem kellenénk senkinek. És ha elmúlunk ebből az életből, akkor is egy névvel kevesebb lesz, vagy egy adószámmal kevesebb lesz, és akkor hol voltunk mi? Vajon ki az, aki visszaszeret engem az életbe? És ezt olyan szép Jézusnál látni, hogy ő ezt gyakorolja. Valahogy így kerültünk mi is vissza abba a pozícióba, hogy néha tudunk mosolyogni. Hogy már vannak örömeink, hogy el tudjuk mondani azt, hogy az Isten kegyelméből való életünknek megvannak azért az értékei, a szolgálatai, amik nem kis dolgok. Ezt írja Jézus, hogy ezt ajánljuk fel másoknak is. Visszaszeretni őket az életbe. Olyanokat, akiket olyan elesetnek látunk, akiket néha azért nem viselünk el, mert olyan tüskések, mert olyan rossz a természetük. Jézus azt mondja, egyetlen kulcs van ezekhez az emberekhez. A fejükhöz vághatod az elvárásaidat. Elmondhatod nekik, hogy hogy kéne élniük ahhoz, hogy őket szeressék. De Jézus azt a kulcsot adja hozzá, hogy szeresd vissza őket az életbe. És csak egy kicsit kell körülnézni a saját családjainkba, a saját közösségeinkbe, ahol megfordulunk, hogy mennyi olyan ember van, aki ezért nem változik. Mert ezt nem tudjuk gyakorolni felé. És akkor a harmadik nagy gondolata, és egy kicsit ezt szeretném elválasztani az előző kettő fogalomtól, az özvegytől és az árvától, hogy a jövevényre is kitér. Ennek most egy fura felhangja van ennek az igének, hiszen ebben a világban egy olyan nagy mozgás van, annyi jövevény van közöttünk. És itt most nem tudunk, azt hiszem, hogy egy olyan feleletet adni, amellyel igazoljuk azt, hogy mit kell velük kezdeni, vagy mit nem kell velük kezdeni. A jövevény kifejezés a Bibliában többféle értelemben is előfordul. Az egyik értelme az az, hogy az Izrael népe, amikor letelepedett, 12 törzs külön-külön kapott helyet az ígéret földjén, és aztán volt olyan, hogy az egyik törzsből valaki átköltözött a másik törzsnek a helyére, és akkor azt mondták neki, hogy de hát ismert fel benne, hogy ő vele egy nép vagy, hogy ti egyek vagytok. Nagyon sokszor ezt sem ismeri fel az ember, hogy az a másik ember, az a családom része. Az hozzám tartozik, nem feledkezhetek meg róla, nem tehetek úgy, mintha ő nem lenne. Hány olyan családi szituáció, helyzet van, amikor bekopogtat a másik, és azt mondja, hogy te segíts rajtam. És ilyenkor mindig bevillan. Na, eddig nem kellettem, eddig nem jöttél, most bezzeg itt vagy, most jó, hogy vagyok neked. Fogadd be a jövevényt, és adjál neki kenyeret. Ez egy szolgálat. Ez valami olyasmi, amivel építeni lehet a kapcsolatot. Aztán van egy másik értelme a jövevénynek, az meg pont az, hogy vannak idegen népek, akik közül vannak, akik oda kerülnek az Isten népe közé. Vannak ilyen nagyon szép történetek a Bibliában, például Rútnak a története, aki azt mondja az anyósának, hogy én megyek a te népedhez, és a te néped az az én népem lesz, és a te Istened az én Istenem lesz. És valahol ennek a jelentése az, ami minket is jobban meghatároz, mert ez már arról szól, hogy nem csak úgy csapódni valaki mellé, hanem valakihez úgy közeledni, hogy az ő Istene és az én Istenem kiderül, hogy az, ugyanaz, hogy ő ugyanahhoz fohászkodik, akihez én. Ugyanattól kér, akitől én is kérek. Ez egy nagyon szoros kötelék. Jézus azt mondja, amikor meglátogatják a családtagjai is, bejelentkeznek hozzá, és mondják a tanítványok, hogy itt van az édesanyád, itt vannak a testvéreid. Akkor azt mondja, hogy kik az én testvéreim, és ki az én anyám, akik itt vannak, akik az én tanítványaim, akik ugyanazt az Istent keresik. A jövevény befogadása az nem másról szól, mint arról, hogy valahogy a hitem részévé tenni egy másik életet. belekerül az imádságaimba. Megtanulok érte imádkozni. Foglalkozom úgy az ő életével, hogy szeretném őt Istenhez is közelebb vinni. Hányan ülnek itt a padokban is olyanok, akik amikor elmondják a maguk csöndes imádságát, nem csak önmagukért imádkoznak, hanem úgy, ahogy Mózes is imádkozott, hogy de Uram, van nekem is egy népem, és kös velük is szövetséget. Ők a ti jövevényeitek. És természetesen mindazok, akik ezen az ajtón ide a templomba bejönnek. Egyszer ti is bejöttetek ide. Hogy fogadtak titeket? Az egy fontos pillanat volt, amikor az első emberek rátok néztek, és mennyi fura érzés volt, mit néz rajtam. Azt gondolja magában, hogy mit keresek én itt. Azt gondolja, hogy én tökéletes vagyok. Azt gondolja, hogy én nagyon bűnös ember vagyok, azért vagyok itt az Isten előtt. És aztán elkezdtünk egymással ismerkedni. Ti is jövevények voltatok Egyiptomba, mondja az alapigénk. Akkor tanuljátok meg, hogy milyen dolog az, amikor valaki idegenek közé kerül. Erre is egyszerű példát hadd mondjak. Amikor beállít valaki gyermekként oda a szüleivel, és azt mondja, hogy nézzétek, bemutatom nektek, őt szeretném választani. Mindenki elképed, és azt mondja, hogy te jó, miért pont őt? Ki ez? Kit fogunk vele együtt befogadni? Milyen családot? Kik ők? Hogyan fogunk mi dűlőre jutni egymással? Mi lesz, amikor kényszerből együtt vagyunk, együtt ünnepelünk? Hát ki az? És erre Jézus azt mondja, hogy az az ember, akit megismerhetsz. Az az ember, aki egyszer azzá válhat, akivel együtt imádkozol Istenhez. Akivel együtt szolgálsz egy-egy helyzetben. És attól kezdve már nem lesz idegen. A gyülekezet közösség erre egy csodálatos ajándék, és ezt nem véletlenül találta ki Jézus. Nem véletlenül találta ki Isten, hogy Isten magának népet formáljon, és ennek a népnek én is része legyek. Hogy ne legyünk ebben a világban idegenek egymásnak, hanem testvérek legyünk. Az egészet szeretném valahogy úgy befejezni, ahogy egyszer egy nagyon komoly pillanatban valahol erről az egészről számot kell adnunk, erről a diakóniánkról. Arról, hogy hogyan akartuk mi befogadni Krisztust anélkül, hogy más embereket elfogadtunk volna. Hogy más embereket észleltünk volna, hogy itt vannak velünk egy közösségben, egy világban. Jézus, amikor az utolsó ítéletről beszélt, talán nehéz kifejezés ez, és úgy megrettente a lelkünket, de komoly dolog. Akkor azt mondja, hogy gyertek, atyám áldottai, ti vagytok azok, akik éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltatok és befogadtatok engem. És akkor csodálkozva néznek rá, és azt mondja, mikor láttuk, hogy ez így lett volna. És akkor Jézus elmondja, hogy amikor eggyel megtettétek a legkisebbek közül, akkor velem tettétek meg. És valahol itt lepleződik minden. Hogy mi hogyan akarunk Krisztusnak szolgálni, hogyan akarjuk megmutatni a hálánkat, hogyha nem észleljük azokat az alapvető élethelyzeteket, amelyekből minket is Isten éltet, ahol ő is társává lesz az özvegynek, mert nem jó az embernek egyedül lenni. Akkor nem veszem észre a másikban, hogy neki se jó egyedül lenni. Amikor látom a másikon, hogy keresi a helyét, akkor van, nem segítem hozzá, hogy meg is találja a helyét? Az Isten adjon nekünk ebbe segítséget, és engedje, hogy azt a szolgálatot, amit Krisztus közöttünk végzett, mi is tudjuk egymás felé, az iránta érzett hálából, tiszteletből, szolgálatból mi is megtenni. Ezért csendesedjünk majd el, és imádkozzunk. Az Isten igéjére feleljünk, és jöjjetek. Ezt a feleletünket fogalmazzuk meg a következő énekünkkel, Isten elé tegyük ezzel a mi lelkünket, emeljük fel hozzá szívünket. Fennállva imádkozzunk közösen. Örökkévaló Istenünk, nem tudjuk, hogy milyennek látod felülnézetből az életünket. hogyan igyekszünk helyet készíteni, találni magunknak, mennyi energiánk van abban, hogy valahogy megnyugodjon az életünk. Tele vagyunk így kapkodással, próbálkozásokkal. Néha látod, ahogy visszaütközünk egy-egy falról, látod, ahogy eltévesztjük az utat. Mi innen alulról próbáljuk megfogalmazni a szívünkből azt, hogy miközben mit érzünk. Érezzük azt, hogy valahogy egyedül nem mennek a dolgok. Hogy tényleg kell, akiben meg lehet kapaszkodni. Hogy kell valaki, aki helyet ad önmagánál. Köszönjük, hogy elsőként te vagy az, aki segítségünkre sietsz. Sokszor olyan szorongással állunk meg te előtted. Rosszabb esetben megpróbálunk képmutatással felmutatni egy olyan életet, ami valahol megállhatná a helyét. Jobb esetben alázattal elismerjük azt, hogy nem vagyunk a helyünkön, de keressük a helyünket. Olyan nagy ajándék, hogy az üres kőtábláinkkal is odaállhatunk te eléd, és újraírod a szívünkbe a te törvényedet, és megpecsételed azzal a szeretettel, amellyel mindent hozol nekünk. Nem akarunk visszaélni ezzel a szeretettel, és ezért kérünk, hogy a megigazulás útján vezess előbbrébb bennünket. Köszönjük azt is, hogy ebben a világban is helyet adtál nekünk. Nekünk teremtetted, átadtad nekünk. Lehet sok mindent elrontottunk benne, már nem lesz olyan tökéletes, mint ahogy az induláskor volt, de helye van benne a te népednek, és így a mi életünknek is. Köszönjük a csodáidat, az ajándékokat, amelyeket az elmúlt héten is kaphattunk. Köszönjük azokat, akiket mellénk helyeztél, hogy kaptuk őket. Engedd, hogy azért a kapcsolatért jobban megdolgozzunk, amiben élünk, hogy tudjunk benne egymás felé is bűnt vallani, egymásnak is megbocsátani, és így jobban kötődni is egymáshoz is. Segíts bennünket észrevenni az új életek indulását. Segíts, hogy abban ne hátráltassuk egymást, hanem segíteni tudjuk. Hadd vetkőzzük le a közömbösségünket, az előítéleteinket. És köszönjük azt is, hogy a kiválasztottaidnak van gyülekezete, ahol nem csak magadhoz és egymáshoz kötsz bennünket, hanem a te szent lelkeden keresztül mozgatsz is. Egy irányba tudunk haladni, egy irányba tudunk elmozdulni, és ennek a közösségnek is érezzük minden áldását. Nem vagyunk védtelenek így. Kérünk, hogy abban a világban, amelyben a sátán hatalma is megjelenik, és sok mindent romba akar dönteni, hadd tudjunk így a te népedként együtt fellépni, és kiállni hitvalló módon egymásért is, elesettekért is, betegekért is. Így imádkozunk ennek a gyülekezetnek betegeiért, azokért, akik megfáradtak, akik reményt veszítettek, légy irgalmas hozzájuk, és újítsd meg őket. Imádkozunk a családokért, fiatalokért, gyermekekért, házastársakért, imádkozunk idősebbekért, szolgáló testvérekért, és azokért, akik olyan nehezen fogadják el a szolgálatunkat, hadd legyen annyi alázat bennük, hogy tudják, hogy ha ők megerősödnek, ők is tudnak szolgálni utána. Köszönjük ennek az Isten tiszteletnek az ajándékát, amit tetézel azzal, hogy itt van a te asztalod, ahova megfáradt életünket hozhatjuk, hogy megújítsad. Kérünk, hogy úgy fogadj bennünket, amint vagyunk, bűnbánatunkkal, de hálaadásunkkal együtt. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Közösen imádkozzunk úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanította. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Csendes percre álljunk meg Isten színe előtt, és kiki hadd mondhassa el szívében megfogalmazott imádságait. Köszönjük Istenünk, hogy mindazt, amit eléd hozunk őszinte szívvel, te meghallgatod, és a javunkra fordítod. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg most a kórus szolgálatát.